Herzog Edita, az MSZP Európai Parlamenti Képviselője, az Aréna vendége. Ott hagytuk abba, hogy a bizottsághoz intézett kérdésében azt tudakolja, hogy mennyire kell betartani az eurócsatlakozás iránti ígéretünket, amely ígéretét egy országnak, amelyet Magyarország is megtett. Mi van, hogyha az jön a válaszban, hogy már pedig ez kötelező? Ami nyilvánvalóan irreális, hiszen közben a világ tényleg megváltozott.
Hát a világ az folyamatosan változik, de nekünk ma, még egyszer hangsúlyozom, az euróhoz való csatlakozás nem egy olyan kérdés, mint amilyen június előtt volt. Ez a kétsebességes Európához való csatlakozás. Másfelől pedig az is érdekes, hogyha a kötelezettségszegésnek minősül, akkor ugye a kötelezettségszegések általában még bírsággal is zárulnak, és bár a Magyar Országgyűlés ennek a kormánynak a javaslatára elfogadott egy olyan törvényt, hogy mindenfajta kötelezettségszegés esetén, ha bírsággal sújtanák Magyarországot, akkor azt a magyar lakosságtól pótlólagosan összeszedik, de hát ennél jobban érdekünk, hogy ne a kötelezettségszegők között legyünk. Nagyon fontos tehát tudni pontosan azt, hogy hogyan mérik eznek a kötelezettségnek a teljesítését. Van-e valami fajta céldátum, a megváltozott körülmények hatására van-e valamilyen változás. És arra szeretném ösztökölni a magyar kormányt, hogy a megváltozott körülmények figyelembevételével is ne a bukottak vagy a gyengék között szeressen lenni, hanem a megerősödést választja ki az ország stratégiai
célkitűzését. De az, hogy a kormány például erőteljesen csökkenti az államháztartási hiányt, az nem tűnik egy erős elhatározottságnak afelé, hogy teljesíteni akarjuk azokat a kritériumokat, amelyeknek a végén majd uniós övezet leszünk?
Hát én nem látok a magyar kormányfő fejébe, de azt mindenképpen látom viszont, hogy az eurónak vagy az eurozónának a változásai, illetve az Európai Uniós intézmények gazdasággal kapcsolatos megnyilvánulásai, azok a magyar forint árfolyamára hihetetlen nagy hatással vannak. Magyarán a magyar valuta össze van kötve ma is az euró árfolyamával. Minden hátrányát élvezzük, de nem élvezzük az előnyeit. Az euróhoz való fölzárkózásnak a célkitűzése lehetővé tenni, hogy az eurozóna országainak, tehát az eurónak ne csak a hátrányait, hanem az előnyeit is érezzük a saját bőrünkön. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elindulni, és hát velem együtt ezt vallják a magyar közgazdászok is, tehát én nem valami megvalósíthatatlan vagy elrugaszkodott célt szeretnék megfogalmazni Magyarország számára, sokkal inkább arra szeretném biztatni a magyar kormányfőt, hogy van egy kétharmados többsége, amely kétharmados többséggel neki valós lehetősége van arra, hogy az országot a testpecségből, a belefásultságból, a belekeseredettségből fölrázza, hogy az ő saját dinamikáját azt ne csak a hatalmának a megerősítésére, ne csak a nemzeti burzsázia néhány pár tízezer vagy néhány pár fős, néhány pár ezer fős sokaságának szánja, hanem a magyar társadalmat kívánja felemelni, ez legyen az ő célkitűzése. És hát ebben biztos, hogy a világ fejlettebb részéhez kell tartoznunk.
A szocialista frakció az Európai Parlamentben összehasonlíthatónak gondolta a Románia és a magyarországi helyzetet. De mit vártak egy ilyen összehasonlítástól, mert hogy ezt egy nyílt levélben is megfogalmazták a magyar közvélemény számára?
Mi egyértelműen amellett álltunk ki, mind a magyar ügyekben, mind a román ügyekben, mind mindenfajta más ügyben is, hogy a demokratikus berendezkedés eszközrendszerét azt nem megkérdőjelezni, nem kijátszani, nem a kiskapuit megkeresve érdemes politizálni, hanem a demokrácia mélyítésén kell fáradozni. Akár Magyarországról van szó, akár Romániában van szó. Mi nagyon korai szakaszban aggályosnak tartottuk néhány elemét annak, ami Romániában történt. Értem a türelmetlenséget, amely pont a miniszterelnök urat vezette, vagy érteni vélem. Ezzel együtt mi hasznosabbnak és bölcsebbnek tartottuk volna talán megvárni az őszi választásokat, és az őszi választásokon egy elsőprő választási eredményt elérni, mint belefutni ebbe az Európai Unió által bizonyos pontokon megkérdőjelezett folyamatban, ahol egyértelműen ugye a népszavazás eredménytelensége az önmagát igazolja, nevezetesen, hogy a lakosság az bölcsen úgy gondolta, hogy az őszi választásokon szeretne véleményt nyilvánítani. Ami érdekes, hogy az Európai Parlament elé került egy előterjesztése a tavaszi ülésszak során a román helyzettel kapcsolatban. Ez az előterjesztés azonban nem kapta meg a többséget. Ez még egy korábbi időszakban volt. Ez egy jobboldali többségű parlament, ami azért érdemel említést, mert ugyanakkor ez a parlament háromszor is határozatban ítélte el Magyarországot, illetve azért érdekes, mert ha valaki a nemzetközi sajtót olvassa, akkor úgy fogalmaz a nemzetközi sajtó több helyen, vagy a legtöbb helyen, hogy Románia már majdnem olyan, mint Magyarország, vagy Románia elindult azon az úton, amelyen Magyarország elindult. Tehát még mindig mi vagyunk a negatív sarok pont ebben a történetben. És ha már az előbb a költségvetésről beszéltünk, bizony, ha az országaink iránti bizalom megrendül, akkor ennek költségvetési vonatkozásai is lehetnek, akkor sokkal nehezebb lesz kiküzdenünk azokat a fejezeteket, amelyek nekünk fontosak, hiszen akkor a demokrácia kérdéseivel töltjük az időt, ahelyett, hogy valóságos, reális gazdasági folyamatokat indítanánk be. Én nagyon remélem, és ebben mi nagyon egységes álláspontot képviselünk, úgy a Magyar Szocialista Párti delegáció, mint az egész szocialista frakció, hogy mi nyomon követjük az őszi választásokat Romániába, és arra biztatjuk a politikai erőket, benne elsősorban természetesen a szociáldemokrata pártot, hogy a lehető legdemokratikusabb módon a választóknak tett végrehajtható ígéretek nyújtásával, megvitatásával szerezzenek minél több szavazót, és ha lehet, győzzenek a választáson.
De ilyen óhaj politikusok részéről nem utópia, amikor pontosan tudják, hogy minél kiérezettebb egy választási verseny, annál inkább elrugaszkodott ígéretekkel operálnak a politikusok. Mindenki.
Politikusa válogatja. Jó magam azon politikusok közé tartozom, akik nem primadonna szerepre, hanem politikus szerepre vállalkoztak. Próbálom az elveimet érvényesíteni a gyakorlatban. Ebben az ügyben is csak ezt teszem. Szerencsére minden egyen ezt tesszük. Én nem hiszek abban, hogy a választási időszakban bármit meg lehet ígérni, és abban sem hiszek, hogy a két választás között viszont bármit, akár ennek az ellenkezőjét is meg lehet tenni. Őszintén remélem, hogy eljön az az idő, amikor ebben a régióban is olyan tapasztalataink lesznek, hogy aki választási ígéretet tesz, az a választási ígéretet, amikor ezt az ígéretet megteszi, végre is akarja hajtani. Lehet, hogy ez utópia, de akkor hadd mondjam a rádió hallgatóknak, hogy van egy-két ilyen utópiában hívő mohikán, és meggyőződésem szerint nem is kevés a Magyarország ülésben.
Azt látja, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Unió szervezetei, a bizottság, azok mit kívánnak tenni Románia ügyében? Mert Magyarország esetében viszonylag gyorsan, más kérdésekben viszonylag lassabban, de igen határozottan cselekedtek.
Nagyon határozottan, de nagyon korlátozottan cselekedtek, hiszen az Európai Uniós alapszerződésben alapkövetelményként szerepel a demokrácia és a demokratikus intézmények demokratikus működtetése. Ez egy újfajta tapasztalat, amelyet sajnos pont az újonnan csatlakozott országokban látunk elsősorban megvalósulni, bár nem kizárólag, hiszen mondjuk Berlusconinak is voltak Olaszország átalakítását tekintve olyan kísérletei, amelyek a demokrácia határait súrolták. De ez egy újfajta tapasztalat, amikor is pont a magyar ügyek kapcsán arra jöttünk rá, hogy az Európai Unió ezt olyan természetesnek veszi, hogy nincs is rá szabály, hogy mit kell akkor tenni, hogyha egy ország mégsem pontosan úgy viselkedik, ahogy azt elvárnánk. Ugye a csatlakozás előtt, ez egy könnyű helyzet, a csatlakozás előtt a demokrácia állapotát pontosan mérik a koppenhágai kritériumokkal, a taggá válás után ez a folyamat megszűnik. Ezért aztán a Magyar Szocialista Párti delegáció és az európai szocialisták is amellett állnak ki, hogy hozzuk létre azokat a demokrácia mérőszámokat és azokat a demokrácia mérő intézményeket, amelyek a tagállamok esetében is, tehát nem csak a csatlakozás előtt, hanem a csatlakozás után is mérik, ellenőrzik, és nehogy Isten szankcionálják, hogyha valaki a keretek közül kilép. Ma ez az eszközrendszer nagyon korlátozottan, nagyon hiányosan áll rendelkezésre. Ami rendelkezésre áll, ugye a kohéziós alapok esetleges fölfüggesztése, az viszont, ez Magyarország esetében megtörtént, viszont ezt nem tekintjük egy jó eszköznek, hiszen hogyha egy ország, aki kohéziós alapokra szorul, magyarán szegényebb ország a többinél, pont azzal büntetni, hogy még további forrást vonunk el tőle, ez nyilván kontraproduktív. Tehát ez ellen a szocialista frakció és mi magunk is minden egyes formában föléptünk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a magyar néppárti képviselők, ha másért nem a román tapasztalat alapján, vállalkoznak-e arra, hogy hasonló kezdeményezésekkel éljenek, és hogy el tudunk-e jutni akár ebben a ciklusban odáig, hogy létrejön egy ilyen intézmény.
De az Európai Parlamentben hogy megy egy ilyen kezdeményezés? Mert ugye itthon nemzeti parlamentben úgy megy, hogy a képviselő, ha kell, akkor megírja ezt a javaslatot. Az Európai Parlamentben a szocialisták írnak kritériumokat új intézmények felállítására?
Hát ilyen szempontból az Európai Parlament egy korlátozott intézmény a nemzeti parlamentekhez képest, hiszen itt a bizottságnak van kezdeményezési lehetősége, de mindenféleképpen arra biztatjuk a bizottságot, hogy dolgozza ki azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy az eddig oly biztosnak vélt demokrácia kritériumokat valóságos mérőszámokká és valóságos mérési intézményekké lehessen alakítani. Ezt a kezdeményezést valamilyen formában biztos, hogy megtesszük, illetve mi már magyar szocialisták ezt a javaslatunkat részben megfogalmazva föl is vetettük a frakció ülésén, de ezt a bizottság nélkül, amely egy jobboldali többségű bizottság, nem fogjuk tudni megtenni.
És azt elképzelték már, hogyha nem a kohéziós alapok megvonása, vagy annak csökkentése, akkor miféle szankcióval lehetne élni egy tökéletesen egyenjogú tagállammal szemben, amelyik nyilván, hogyha szavazni kerül, akkor meg fogja vétózni ezt a döntést.
Abban az esetben, hogyha azt hiszi, hogy csak vele fordulhat ez elő, akkor megvétózhatja.
De abban amikor az esetben, vele fordul elő, akkor biztos mindegyik meg fogja vétózni.
Hát akkor mindegyik meg fogja vétózni, de magának az intézményrendszer kiépítésének lehet egy közös érdekeltsége. Én el tudom képzelni, hogy ez a közös érdek létrejöjjön. Ez csak az kell, hogy el tudja fogadni egy ország, hogy nem csak vele, vagy elsősorban nem vele történhet ez meg, hanem esetleg másokkal is, akkor már is az az érdeke, hogy ezt megszavazza. Én mindenképpen egy ilyen vitában, hogyha eljutunk odáig, arra biztatnám Magyarországot, hogy szavazza ezt meg. De leginkább arra biztatnék minden országot, hogy, és benne a sajátunkat is, benne Romániát is, benne mindenki mást is, hogy túlságosan sok erőt, energiát vesz el minden tagállamtól és az európai közösségtől is, ha nem tekintjük ezt alapértéknek, amelyet mindenki betart. Arra sincs szabály, hogy kék az ég. Mert hogy természetesnek tekintjük. Az lenne jó, hogyha az Unióban hasonlóan az előző korszakhoz természetes lenne a demokrácia és a demokrácia intézmény rendszerének a demokratikus használata.
Az Európai Unió energiapolitikájáról tett jelentést nem olyan nagyon rég, amit el is fogadtak. És itt egy egységes piacra gondol, hogy olcsóbb legyen a gáz, mert én ilyen kommentárokat is olvastam.
Ez korábban megvalósult, az európai energiapolitika, amely nem közösségi politika, hanem egy közös politika, ez ugye különbség, hiszen nincsenek közösségi szabályai az energiapolitikának. El kell, hogy jusson odáig, hogy összekötjük a energiahálózatainkat. Ma ugyanis sem a gázvezetékek, sem az elektromos vezetékek nincsenek összekötve a tagállamok között. Van egy körülbelül 10% a kapacitásnak egy 10%-a összekötöttség elektromos áramban, de ez messze nem elégséges ahhoz, hogy a belső piac szabályosan működjön. Pontosan a magyar elnökség alatt fogalmazódott meg, hogy 2014-től meg kell kezdeni a közös energia infrastruktúra kialakítását, ami a határmenti kapacitások kiépítését jelentik. Miért fontos ez? Amikor annak idején a gázválság kialakult, bennünket minden Európai Uniós ország támogatott a szolidaritásáról. De nagyon kevésnek volt arra lehetősége, hogy nem létező gázvezetékek miatt hozzánk valóságosan gázt küldjön. Nagyon fontos tehát, a függőségünk szempontjából nagyon fontos, hogy ez a közös energiapiac létrejöhessen, amikor, hogyha Európa tekintetében mondjuk gáz érkezik, ma ez az észak-afrikai kontinens Algéria irányából jön, északról Norvégia irányából jön, illetve keletről Oroszország irányából érkezik. A függőségünket csökkenti az, hogyha ezt a három vezetéket valóságban is összekapcsoljuk.
Most meg abban az időben kell erről gondolkozni, amikor a Nabucco projektet éppen elkezdik rövidebbre csavarni, mert hogy az a verzió megvalósíthatatlannak bizonyult?
Hát ezt én nem gondolom, hogy a magyar vagy a Nabucco projektet azt szemetesbe dobtuk volna. A Nabucco projekt meg fog valósulni.
Csak nem abban a formában. Rövidebb lesz, jóval. Mert ugye MOL például kiszállt belőle, azt mondta, hogy ameddig nem átlátható, addig ő nem tesz bele pénzt.
De nem szállt ki belőle. Az, hogy nem tesz bele pénzt, az nem ugyanaz, mint hogy kiszállt belőle. Nézzük meg, hogy Magyarország mi... Tehát hadd fejezem be, hogy a belső piac nekünk alapvetően fontos. Amennyiben az európai gázpiac belső piaccá válik, akkor jelenleg van annyi gáz az európai rendszerben, amely elégséges. Nem kellene új gázmezők bevonását hozni. Magyarország számára ez is megoldás lenne. De mi úgy gondoljuk, hogy a magyar gázvezetéket a orosz gázvezetéktől továbbiakban is függetleníteni kell, ezért szálltunk bele annak idején a Nabucco projektbe. A Nabucco ugye a kaukázisi régióból hozna gázt, mindösszesen 17 milliárd köbmétert, Csak a számok kedvéért mondjuk el, hogy a barátság 1-es-2-es vezetéken összesen 24 milliárd köbméter gáz érkezik, tehát a 17 milliárd...
Akkor azt is el kell még mondani, nem, hogy még az mindig nem világos, hogy a Nabukkóba kitenne gázt?
A Nabukkóba egyértelműen az azerbajdzsániak tennének gázt, a Sadenis 1-2-es gázmezőből, illetve ennek meghosszabbításaként a kaukázusi országokon túli terület, tehát elsősorban Türkmenisztán tehetne ebbe gázt.
De mi mindig csak ott tartunk, hogy tehetne. Tehát még nincsenek ezek leszerződve.
Leszerződve nincsenek, de a gázkészletek rendelkezésre állnak, illetve annyi történt az elmúlt időszakban, hogy 2000 a korábbiakhoz képest, hogy az azeriek a törökökkel egy vegyes vállalatot létrehozva az Európai Unió határáig elhozzák a gázvezetéket. Tehát a Nabukkó részben emiatt változott méretében, hogy Törökországon már nem kell áthozni, az Európai Unió határától kell elhozni. Ez, hogyha az Európai Unió térképére ránézünk, akkor mindenképpen a Magyarország és a Magyarország alatt lévő déli országok gázbiztonságának a tekintetében óriási előrelépés lenne. Hol van a vita? A vita a tekintetben van, hogy ez a gázvezeték pontosan merre jöjjön. Jöjjön-e Bulgária, Románia, Szerbia, Horvátország érintésével is érje el Ausztriát, vagy esetleg a görög-bolgár határon keresztbe szelje át a Balkánt, menjen át a tenger alatt és Olaszországon forduljon északnak és érje el Európa közepét, vagy ne adj Isten, az Európai Unió kívüleső területeket, tehát a nyugat-balkáni országok érintésével hozzuk-e föl ezt a gázvezetéket. Ez az egyik vita. A másik vita pedig, hogy a Nabukkót építsük meg, vagy a mostani gázvezetékeket kössük össze. Az egyik álláspont azt mondja, hogy a meglévő gázvezetékeket, ha összekapcsolnánk, és egy közös szabályzatot hoznánk létre, akkor megspórolhatná minden ország egy új gázvezeték építésének a költségeit. Egy új gázvezeték építésének vannak költségei, viszont egy nagyon tiszta üzleti modell, ugye vállalkozások vannak benne, tehát a döntéshozatali mechanizmus sokkal egyszerűbb. Ma az Európai Unió többsége úgy látja, értem alatt az Európai Bizottságot, meg a parlamentet elsősorban, hogy túlságosan nehéz lenne összefésülni a meglévő gázvezetékeket, és ez még mindig nem oldaná meg a modernizáció kérdését. Tehát ilyen értelemben egy új gázvezeték építése az ma jobb megoldásnak látszik, mint a régi rendszerek összekapcsolása. Ha már az előző fél órában a költségvetésről beszéltünk, az Európai Uniós költségvetésben erre a következő időszakban lesz is forrás, tehát lesz rá közösségi forrás. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megvalósul. Ami inkább az elbizonytalanodást okozta, az az elmúlt 10, illetve 5 évben bekövetkezett világpiaci változás a gáz tekintetében, nevezetesen, hogy a nem konvenciális gázmezőknek a föltárásával az Egyesült Államokból 9 dollárról 2 dollárra esett a gáz ára, 9 dollárról 2-re, Európai Unió vonatkozásában ez a Európa nyugatabbi részén azt jelentette, elsősorban a csepp folyós gázpiac megváltozásának hatására, hogy ott 9 dollárról körülbelül 4 dollárra esett a gáz ára. Mi viszont továbbra is hosszú távú szerződések keretében a barátság egy vezetéke.
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de szerintem az 2015-ben lejár a hosszú távú szerződés, nem?
Hát ezért fontos nekünk, hogy el tudunk-e addig rugaszkodni, vagy továbbra is ezen az egy vezetéken lógunk.
Tehát de addig, amíg akkor építeni kéne cseppfolyós gáz terminált, ha jól emlékszem, Horvátországban van erről elképzelés. Ez még nincs kész. Lehet, hogy még mindig rá leszünk szorulva az orosz gázra.
Mindenképpen, tehát nézze, Oroszország egy piaci szereplő, a legnagyobb piaci szereplő gáz vonatkozásában, és az is marad. A kérdés nem az, hogy akarunk-e Oroszországtól gázt venni, hanem az a kérdés, hogy akarunk-e Oroszországon kívül mástól gázt vásárolni, akarjuk ezt a kaukázisi régióból, a Nabukkó vezetéken keresztül, akarjuk ezt a világ bármely országából csepp folyós gáz formájában, vagy akarjuk-e az európai belső piacon a vezetékek összekapcsolását követően. Meggyőződésem szerint Magyarországnak mind a három cél megvalósítása lehet a célja, mert ez jelenti azt, hogy Oroszországtól is. Nem az a kérdés tehát, hogy Oroszországtól igen vagy nem, hanem hogy Oroszországtól és más forrásokból tudunk-e gázt venni. A jelentésemet, ha már kérdezte, abban még két fontos dolog szerepelt, nevezetesen, hogy az Európai Unió belső piacán, különösen, ha összekapcsoljuk a vezetékeket, akkor nagyon rossz gyakorlat, hogyha a tagállamok úgy szereznek a saját országuk számára piaci előnyt, hogy a többi ország adatai, a többi országot ezzel hátrányba hozzák. Elképzelhetetlennek tartjuk azt, hogy a gázt szállító országok pontos adatokkal rendelkeznek minden vevőjükről, tehát minden egyes európai országról, miközben az Európai Unióban fogalmunk sincs arról, hogy melyik ország milyen feltételekkel vásárol gázt. Ezért nagyon szeretnénk egy olyan intézményt kialakítani. Első lépésben ez egy megfigyelő lenne, tehát egy obszervatórium lenne, ahol minden ország bizonyos adatokat nyilvánosságra hozna a saját gázszerződéseit illetően, hogy ne egymás ellen, hanem egymással közösen lépjünk fel ezen a gázpiacon, hiszen egymással közösen egy 500 milliós kontinens gázfogyasztóinak a közös föllépését.
Arra gondolod, hogy az egész Európai Unió egy gázvásárló volna?
Nagy hát, hogy legalábbis tudná egymás lépését. Gyakorlatilag igen.
Tehát az... El tudja képzelni, hogy egy olyan piacon, ahol piaci szereplők vannak, ebbe úgy belemennének?
El tudom képzelni, hiszen, hosszú távon mindenki ezzel járna. Hosszú távon mindenki vesztes akkor, hogyha egymással versenyezve, egymás alá ígérve kötünk ilyen-olyan üzletet bármely gázszállítóval. Igen, meggyőződésem szerint, és ami még fontosabb, az Európai Bizottság meggyőződése szerint előrelépés lenne, hogyha természetesen nem a vállalati titkos információk, de a legalapvetőbb adatok megosztásra kerülnek.
Mennyiség, ár, kedvezmények? Tehát igen. Ezt a hármat mondjuk nyilvánosságra kellene tenni, és akkor egy ilyen nagy gázbörzén az Európai Unió, mint nagyvásárló egyszerre lépne föl?
Igen.
A világ minden gázeladójával partneri viszonyban?
Igen.
Látja ennek a megvalósulási dátumát?
Hát mi azt mondjuk, hogy ha a vezeték hálózat összekapcsolása megtörténik, az Európai Unióban a vezeték összekapcsolása megtörténik, akkor alapvető érdek, hogy ezen az úton közösen elinduljunk. Önmagában a vezeték összekapcsolása nem hoz bennünket olyan előnyös helyzetbe, amilyen előnyös helyzetbe kerülni szeretnénk, márpedig energiahordozók nélkül fejlett gazdaság kiépítése nem lehetséges. Tehát ez egy nagyon fontos stratégiai cél. Az unió működtetéséhez nem csak pénzügyi forrásokra van szükség, hanem energiahordozókra is szükség van.
Ez 2025-től, 2050-től, 2100-tól már ez így működhetne? Tehát megérjük azt, hogy az Európai Unió mint egységes gázvásárló megy ki a világpiacra?
Hát ezen az úton el kell tudni indulni, meg kell nézni, hogy mennyi a tartalék a rendszerbe, hiszen ma, ahogy mondtam önnek, a nagy szállító országok egész biztos pontos információkkal rendelkeznek, hogy kinek mit adnak el ugyanabból a székházból, miközben mi nem tudjuk, hogy pontosan mit veszünk és milyen áron. Tehát a rendszer tartalékainak a fölméréséhez egyáltalán szükség lenne arra, hogy bizonyos információkat egymással megosztunk. És ez egy újabb lépés. Ugye említettük az előbb, hogy a júniusi csúcson történt egy változás, nevezetesen egy gazdasági és politikai integráció irányába mozdult el az Unió. Ezt az energia tekintetében is meg kell tenni. És mi azt mondjuk, hogy ezt a 27 országra érdemes megtenni, vagy 28-ra, hogyha Horvátországot vesszük. Én remélem, hogy ebben Magyarországon egyetértés lesz, hogy nekünk ez nagyon fontos.
Erzsó Edit, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában az MSZP Európai Parlamenti Képviselője volt az Aréna vendége.